Áttérek a festészetére. A festészetének az egyik ilyen öröksége az akvarellek, a Garam, Ipoly vagy a Köröspart vidéke. Nagyon élénk, harsány színekkel mer dolgozni, itt csak úgy kicsattannak ezek a zöldek, sárgák, vörösek. Nagyon szerette a természetet, a református gyerekeket hittanórán vagy nyári táborozáson kivitte a természetbe, indiánusdit játszott velük, és közben beszélt a bibliai történetekről, hogy így tegye őket fogékonnyá ilyen természetközeli élmények során. Vannak egészen kimondottan csodálatos képei, mint például ez az akvarell is. A 40-es években elkezd a vörös szín felé menni, a vörös különböző árnyaltal szint, úgy lobognak, úgy égnek a képei. Ezek nagy művészi erőről tesznek bizonyságot. A nagy albumunkban egyébként minden nagy képe benne, és egy teljes katalógust adtunk a választékról. Vannak akvarellek, és vannak olajfestmények is. A magyar vízi világ és kis erdei világ megörökítései. Sokszor bibliai címet ad, például a tékozó fiú a disznó között. Ugye, tehát a tékozó fiú, amikor már odáig süllyed le, hogy disznókat kell pásztorolnia, és akkor egy ilyen garamparti jelenet betesz egy ilyen bibliai motivumot. Nem megszokott akvarellek, nagyon erőteljes, merész, harsány, főleg az 50-es, 60-as években voltak. Például egy másik ilyen téma, keresztelő János megkeresztelő Jézus, tehát ugye ez egy református keresztség, mert ugye a Biblia szerint felnőtt keresztség van, itt pedig csak a fejére önt vizet, de hát ő református lelkész volt, és az ipolysági házaknak az egyik példája, nagy szegénység van, ilyen bádok tetős házakat építettek, kisméretű parasztházakat. Móri Zsigmond is felfedezte őt, és a Kelet népe című folyóiratának egyszer, egész pontosan látjuk, hogy 1941 karácsony előtti számában a Magyar Madonna című festményét tette a címoldalra. Azt a Magyar Madonnát, amit ő többféleképpen megfestett, tulajdonképpen Szúdi, mint református lelkész, próbált ilyen katolikus témákat is felvenni, ilyen Madonna témákat, de rögtön belehelyezte egy ilyen magyar népi helyzetbe. Nagy volt akkor a szegénység a magyar falvakban, és akkor Mária, hogy szoptatja a gyermekét, különböző formákban ezt megfesti, és egyik kedvelt témájává vált. Hát ilyenek ma is, többször járok itt, mondom, ezek szinte ilyen ipolysági viskók. Nagy szegénység volt, és hát jött a front is már a 40-es évek első harmadában, és neki is menekülni kellett a családjával együtt. Féja Géza, a híres író és irodalomtörténész tett nála kirándulást, megjelent egy református labban, a Krisztus a Garam völgyében. Ez is jelzi, hogy Szúdit úgy fedezték fel, ugye a 30-as évek végén, 40-es évek elején, mint aki a bibliai témákat magyar helyszínek közé állítja, és így akarja időszerűsíteni, vagy így akarja közel hozni a magyar néphez a Bibliát. Jó néhány ilyen képe, mint a Madonna kép, vagy a Károlyi Gáspárról, a Biblia fordítóról, idén ünnepeljük a születése 425. évfordulóját, vagy például a Gecsemáné kertbeli jelent, ezt csak ebből a folyóiratból ismerjük, mert ahogy jött a front, először a német katonák, majd az oroszok, az ő festményeivel bélelték ki a lövészárkokat. Hát ez egy brutális dolog volt. Száz festménye rongálódott meg, illetve tulajdonképpen ment tönkre, és erre vagyunk ítélve, hogy régi folyóiratokból ismerünk néhány festményt, meg magángyűjteményekben van, onnan pedig nagyon nehéz kivenni. Például nagyon sok hónapig kutattam legalább egy olyan festmény után, ami a festészete első korszakából származik, Jézus és a Samáriai asszony, megtaláltam a Nemzeti Galéria raktárában. Szuditól nagyon sok képet vettek abban az időben, de nem csak az oroszok tették tönkre a képeket, hanem itt Budapesten a közgyűjteményekből is ellopkodták a képeket, tehát sajnos nekem is csak kettőt sikerült megtalálni. Uralkodó szín a narancssárga és a vörös, egyszerű a jelenet, mint egy ipolysági asszony megy ki vizet meríteni valaki, Jézus leül és a világ legtermészetesebb módján beszélget egy paraszt lányjal. Háttérben itt van egy ilyen modern férfi, aki neki támaszkodik a fának. Tehát teljesen a mai helyzetbe, mai körülmények közé állítja a bibliai jelentet, és azt akarja kifejezni, hogy Jézus mindig és mindenütt jelen van, ahol őt kérik, vagy ha ma megjelenne Jézus a világunkban, ma is ilyen egyszerűen közelítene az emberekhez. Tékozzó fiú hazatérése, félig akvarell a család tulajdonában, háttérben az anya, itt az apa, és jön haza a tékozzó fiú. Azért ilyen szaggatott és ilyen elnagyolt a jelenet, hogy a drámaiságát fejezze ki, tehát nem pontosan kihúzott vonalak, hanem látszik az egész elmúlt, elrontott életnek a fáradtsága. 1942-es a festmény, tehát 29 évesen. Az egyik nagy témája az angyali üdvözlet. Az angyali üdvözletet általában katolikus festők szokták ugye a Mária kultusz miatt ábrázolni, de Szúdi, mondom, készakarva közelít ezekhez a mások által lefoglalt témákhoz. Itt is azt akarja hangsúlyozni, hogy Mária egyszerű názáreti lány volt, aki végezte a házi munkát, itt ugye éppen megy a jószág, és közben megjelenik az angyal kék ruhában, itt zöldben, kis lóca, mint az ipolyságon, most is így csinálják ezeket a kis lócákat. Nagyon élénk, erős színvilággal már a harmadik megfogás, ez egy negyedik, ez egy akvarell, ez már a következő, ez az ötödik megfogás, reggel az öltözködés közben jelenik meg neki az angyal. Tehát egy-egy témát nagyon sokszor feldolgoz, akár évek különbözőségével is, nem retten meg a nagyon erőteljes kontrasztos színektől, és nagyon különös hatást váltanak ki ezek a képek. Van, amikor a reneszánsz vagy a manierizmus korába képzeljük magunkat, mert olyan erős a színvilága. Például egy másik téma a menekülő szent család. Akvarell, rajz, nagyon megragadta őt, azért is, mert neki is menekülni kellett a három gyerekével. A gyerekei elmondták nekem, hogy mit éltek át, amikor mögöttük is, meg előttük is lőtték azt a vidéket, és hát a front, hogy jött keletről nyugatra, az ottani lakosoknak is menekülni kellett. Most nézzük például, megfesti ezt a témát, hogy Józsefnek menekülni kell Máriával és a kisgyermek Jézussal. Itt még itt van a háznak a fala, az ablak, ez egy viszonylagos nyugalmat, védettséget jelent. El kell, hogy hagyják persze, tehát ennyi drámaiság van a képen, de nézzük a következőt, itt már nyílt területen vannak, egy ilyen kaszás ember, mint valami halál allegóriája jár kell, már teljesen drámai a beállítás, itt már nincs ház, nincs falu, kint vannak a nyílt terepen, és nézzük meg a harmadik beállítás, és ez nagyon jellemző az ő festészetére, hogy egy témát kiindít egy látványból, és átvisz látomásba. Ezek itt a démoni erők, mint a sátán meg sátán erői rá akarnák tenni a kezüket Jézusra, meg az egész családra. A szamár is így tehetetlenül megy, és a sárga-vörös színek kontrasztja, a menekülő apa, a halottá váló anya, tehát ki is nagyítok egy részletet ebből, nagyon izgatott, szinte ilyen Van Gogh-i ecsetvonások, egyébként Szúdinak egyik kedvelt festője Van Gogh és Gauguin volt, de volt még egy harmadik is, akiről nem fogunk elfelejkezni, aki egy spanyol festő volt, majd mindjárt találkozunk vele. Aztán a hazatérés, tehát az Egyiptomból való hazatérés, ez már idillikusabb, bár itt is ezek a sárga meg zöld árnyalatok kontrasztjai úgy jelzik, hogy mit kellett kiállni a múltban. Most már hazatérhet József Máriával és a gyermekkel, de ezután sem szűnnek meg persze a problémák és a bajok. 50-es évekkor. A következő nagy témája amit én is a címoldalra helyeztem, mert annyira rendkívüli képnek tartok, ez a Jézus születése, de mint minden ember születése. Aki a világra jön, egy édesanya hozza a világra, ugye a Biblia is azt mondja, hogy asszony magva lesz a megváltó. Itt van ugye még a bűneset emléke, tehát ezért kellett Jézusnak a világra jönni, mert hogyha az ember nem ment volna, nem vette volna le a gyümölcsöt a fáról, akkor Jézusnak nem kellett volna a világra jönnie. Hogyha nem fogadtuk volna be a bűnt, akkor nem kellett volna megváltás. Na most, hogy ahogy Jézus a világra jön, meg ahogy minden ember ma a világra jön, a világ sátánnak a területe. Mit tud adni ma a világnak, a világ a ma született emberek? Először is tud adni gyógyszert. Tud adni gépesítést, és tud adni haditechnikát. Ez a 20. századnak óriási ajándéka az emberiség számára. Ezt fejezi ki Szudi, hogy a mai világ, ez a 20. századi világ gyógyszert ad, gépeket ad, és ad olyan háborús eszközöket, ami miatt a 20. században 200 millió embert öltek meg. A képnek mi lehet a címe? Mai három királyok. Mai három királyok. Ez a mai ajándék. Ez, a világ ma ezt tudja adni a gyermekeknek. Jézus is egy ilyen világba született. Tehát nagyon érdekes, hogy Jézus, a mai világ, sátán világa, a jobbra törekvő ember, aki azért szül még gyermeket, mert talán annak a gyermeknek jobb lesz. Nagyon éles, erős jelentések vannak. Következő bibliai témája az irgalmas samaritánus. Először az 50-es években, amikor megfesti, kék szamár címmel festi meg, mert hát az 50-es években nem lehetett volna máshogy kiállítani, akkor nem lehetett a Rákosi rendszer, hogy irgalmas samár, hát kék szamár, hát az elment. Ezért megfesti így, hogy kék szamár, és a tehetetlen embert, aki segít, fölteszi az állatára, és viszi a vendégfogadóba. Azt ezt különböző módokon, akvarelben, a második ábrázoláson már szürke a szamár, itt meg szintén Van Gogh-i, ilyen nagyon exaltált, ugye narancssárga, citromsárga egymás mellett, ez teljesen ilyen Van Gogh-i exaltáltság, jelezve, hogy itt, hogyha segíteni akarsz egy emberen ezen a világon, milyen nehéz segíteni, mert a világ nem arra van beállítva, hogy embereken segítsenek. A legmegrendítőbb témája Krisztus keresztre feszítése. Egy akvarelt látunk, de aztán látunk olyanokat, amiket se a magyar, se az egyetemes festészetben nem nagyon látunk. Tehát Jézus így kikötve, nyugodtan ül az őrzője, lemegy a nap, és ő csak a kötelességét teljesíti, és Jézus itt himbálozik, itt tehetetlenül. Vagy egy férfi, a 20. századi férfi, itt is ezt lehet látni, hogy ugyanúgy feszíti keresztre a mai embereket a világ, mint egykor Jézus keresztre feszítette, és megint itt vannak ezek a démoni kékes sziluettek háttérben, hogy minden mögött sátán áll, minden gonoszság mögött sátán áll. Az első keresztre feszítés ábrázolása így nézett ki, ez még ugye a hagyományos módon ábrázolja, és utána jönnek ezek a, mondom, nagyon megrendítő ábrázolások. Itt egy a mai 20. századi ember keresztre feszítése, meg az a gonoszság, ahogy az egyik ember a másikat keresztre feszíti, és még vigyorog is az arcába, hogy mi jót teszek veled. Az a spanyol grafikus és festő, aki nagyon hatott Szúdi Nándorra, Francisco Goya volt. Goya a 19. század elejének legnagyobb festője, az itteni részkarcán Krisztus a Gecsemáné kertben című ábrázolását látjuk, az egyik legmegrendítőbb ábrázolás Jézus Gecsemáné kertbeli küzdelméről, a sötét gomolygásról, hogy Jézusnak le kell győznie az emberi természet sötét vonakodását, hogy meghozza az áldozatát, hogy Istenbe kell kapaszkodnia, ahogy fohászkodnia kell, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Ugyanez a Francisco Goya a franciák vérengzésére festette meg, mint egy a spanyol népnek az emlékezetére ezeket a kivégzéseket különböző metszet sorozatokban, aztán olajfestményen is, ez a madridi kivégzés Goyának egyik leghíresebb képe, és azért híres, mert olyan közel viszi a kivégző osztagokat a fölkelt forradalmárokhoz, és itt van már vérbe folytva az egyik, aki meghal, hogy jelz, hogy az ember milyen kegyetlen az ítélet végrehajtásban és az ölésben, háttérben pedig Madrid tornyai. Aztán Gólya viszi át a festészetet, hogy Szudi is tőle tanulja el a látványból látomásba, mint egy a háborúnak a démona, vagy egy ilyen görög mitológiai alakja jár kell, és itt emberek mennek, földönfutóvá válnak a háború során, és a háború pedig megy vidékről vidékre, és tarolja le az emberi csoportokat. Gólyának a legfélelmetesebb ábrázolása, hogy Kronosz felfalja a fiait, a görög mitológia jelenete, de ezt a 19. századra, a modern korra érti, hogy a modern korban az egyik ember felfalja a másikat, tehát nem válogat az eszközökben, megöli a másikat különböző módokon. Szudi Gólya hatására békésen, amikor békésre kerül 1949 és 55 között, tehát 6 évig szolgáltott a békési református egyházban, akkor kezdi ezeket a Gólya-szerű ábrázolásokat, hiszen ott Békés megyében is nagyon sok ember a háborúban elveszítette a gyerekét, a rokonai családtagjait. Félelmetes kép, hogy békési parasztházas pár jön, és ezek az aktként ábrázolt, mint hogyha nem is emberek lennének, állati módon végezték ki az embereket. Ezek is a magyar festészetnek ilyen Picasso-szerű ábrázolása. Egy Picasso is nagy hatással volt egyébként Szudira, mint hát modern festőre. Ezek mind a Gólya modorában festett ábrázolások. Erre is rátesz, amikor átviszi látomásba ezeket, itt egy indiánt látunk, itt meg egy modern tömegpusztító fegyvert, és úgy az indián az mondjuk agyonveri az ember, tehát az bottal, ez már sokkal nagyobb költséggel rakétát, meg bombát gyárt, tehát ennyi a történelemben a fejlődés. Tetszik tudni, ez olyan, mint a lopásnál is, hogy az Árpádházi törvények még azt mondták, hogy aki egy csirkénél többet lop, azt akasszák fel. Most meg 260 milliárdot is lehet lopni akasztás nélkül. De hát ennyit változott a világ mondjuk 800 év alatt. Félelmetes kép megint, ahogy egy asszony, a földanya fölfalja a fiait. A vidéki életet tönkreteszi, ugye a régi szelíd vizet megyek meríteni a kútra, hogy megöntözzem a kiskertemet, vagy főzzek, a falut bekebelezi a modern civilizáció, tehát falvak már nem lesznek többé, ez 50-es évekbeli képek. Előre meglátta, ami most jött 60-70 évvel azután. Utána embereket fölakaszt, ugye ez mondjuk 56 és a politika, a többi ember az közös húsdarálóba kerül, és ő maga is, a földanya is lefogy, mert hát szinte már vézna és csontváz, és itt van a démoni világ, hogy rátapad. Tehát, hogy az egész mai világ sátán felügyelet áll, hát ezt majd Zicsinél fogjuk látni, hogy Zicsi ezt 130 évvel ezelőtt hogy fejezte ki, 60-70 évvel ezelőtt pedig Szúd így fejezte is. Mi marad az emberiségből? Ez a modernkori apokalipszis, csak csontok fognak maradni. A nap ugyan feljön újra, de a földből az emberiség ki fogja pusztítani önmagát. Ez egy ilyen sikoly, egy vészjelző sikoltás. És mindez miért? Mert ha Sátán nem kímélte Krisztust, megölte a Teremtőt, nyilván, hogy a világot is el akarja pusztítani, és ezért ilyen ez a történelem. Nincs olyan magyar festő, mint Szudi, aki Jézusnak a legtöbb példázatát végig illusztrálta. Mit tetszen gondolni, ez melyik példázat? Ez nem a magvető, mert a magvetőnél a magvetés 4 esete példázat, de itt van egy ilyen gonosz lény is, ez a búza és konkoly, a konkolyt hintő ember, a búza és konkoly példázatából. Tehát a konkolyt hintő ember, aki a búza mellé konkolyt is vet, és ezáltal tönkreteszi a másik ember termését. Ez vajon melyik példázat lehet? Lukács 15. fejezetéből. A tékozó fiú előtt, mit mondott el Jézus? a századik bárányt kereső ember példázata. Ugye megvan 99, ezt hazaadja az akolba, de a századik nincs meg, és elmegy, tűvé tesz mindent, csak hogy azt az egyet megtalálja, és ezt például ilyen drámai formában is kifejezi, megint ezek a csontvázak, meg ezek a drámai ördögöt és a démoni világot jelként, mindig a fekete és a kék szín, de nem sajnál erőt, fáradtságot. Ez a pásztor ugye Krisztust jelképezi, aki minden embert meg akar találni, és óvó kezébe akar venni, mert minden ember fontos és drága a számára. Szóval egy újabb nagy téma, bekövetkezik a bűneset, a bűnbeesés, és ezért kell az angyalnak megjelenteni Máriának, hogy megváltó kell, hogy szülessék a világra. Tehát Mózes első könyve 3. fejezete, és Máté Lukács evangéliuma eleje egy képmezőn ábrázolva. Ez is kedves témája volt, és itt is itt vannak ezek a kék ördögre vonatkozó jelzések. Szudi Nándor mintegy 200 festményt hozott létre, még a keretre se volt pénze. Ilyen vakkeretre vannak felfüggesztve, és amikor meghalt, akkor a Fehérvári úton a Fővárosi Művelődési Házban 78-ban a halála után 3 évvel tartották meg ezt az emlékkiállítást, és utána Sárospatakon rendeztek még néhány kiállítást. Mi 2008-tól fogva visszük az országban a festményeit, eddig körülbelül 40-50 helyen állítottuk ki. Akkor jelentettük meg ezt a kis katalógust, 40 festmény van benne a reprodukciója, 500 forintba kerül, ezt ajánlom mindenkinek. Benn van még az ő írása, Hit és művészet című, nagyon érdekes írása, valamint egy életrajza, és kiegészítettük mindenféle bibliográfiával. Majd aztán, amikor eljött az idő, tehát 2013-ban, akkor jelentettük meg ezt a nagy albumot, és attól a pillanattól fogva van honlapja is, ahol nagyon sok program meg előadás fönt van, tehát aki internetet kezel, szudi.hu honlapon meg lehet találni. Hát, hogy tenni szoktuk, megint nézzük végig a képeinket, és utána lehet kérdéseket, vagy ha tetszen gondolni, közben is lehet kérdéseket feltenni. Jelen pillanatban az életműveinek egy része Sárospatakonban, másik része Békésben, a harmadik része pedig itt a Rózsadombon, egy garázsban. A képek megvásárolhatók, már többek megvásároltak a tájképekből, ilyen 100 és 300 ezer forint közötti összegekre becsülték őket. Hát a bibliai képeket, meg ezeket az apokaliptikus képeket, nyilván ezeket nem egy otthonba vagy egy lakásba való képek. Jó lenne ezeket elhelyezni. Próbálkoztunk is néhány helyen, ha tetszenek tudni, magyar várost, ami befogad, van neki helye, akkor nagyon szép impozáns kiállítás lehetne csinálni. Én az első kiállítást Szegváron rendeztem meg, az ottani kastélyban, Károlyi kastélyban, 8 nagy teremben. A televízió is felvette, tehát a Magyar Egy is adta, és fönt van a honlapon is, meg lehet nézni. Majd külön műsort is készítettem róla, nagyon részletesen legalább 60 festményt végig elemzek. Ilyen festő nincs a magyar festészet történetében. A színkezelés erőssége, harsánysága és a sok bibliai téma jellegénél fogva sem. Sokan azt mondják, hogy mint akvarelista, hát sok akvarelistánk van, meg sok jó tájképfestőnk van, de itt is új utakat követett, nagyon merész megoldásai vannak. Én az ilyen típusú festményeit szeretem, ezek tényleg nagyon kiérleltek, kidolgozottak és egységes tónusúak. Vannak olyan szinte félig kész benyomást keltő akvarelje is, vagy szinte befejezetlennek tűnő akvarellje is. A vízi világ és a természet világa nagyon foglalkoztatta. A fiával sokat beszélgetek, ő azt mondta, ez volt a legnagyobb dicséret, hogy az édesapám volt a legjobb barátom, kivitt a természetbe. A fia is egyébként festő lett, alapjában zenész lett, tehát a Müncheni opera zenekarban játszik, de neki is vannak festményei, nagyon szeret festeni, és német feleségével él kint Németországban, a két lány Budapesten él. Hát innen kezdődik a festészete, tehát a 40-es évek legelejéről. Ilyen bibliai témából volt 30-40 képe, mind megsemmisült. Összesen olyan több 100 és 200 között van. Elrejtette a faluban, de hogy jöttek az oroszok, fölkutattak mindent, kihányták a képeket, bevitték a lövészárokba, és hát azzal bélelték ki. Tehát ezek sajnos mind megsemmisültek. Ez a család tulajdonában van, ez is 42-es. Angyali üdvözlet. A nagyon merész, hogy zöld, meg fehér, meg kék, meg vörös, szóval főleg a zöld dominanciája miatt, de egyben olyan tiszta, olyan légies, olyan friss, olyan eredeti képek benyomását teszik. Tény az, hogy sajátságos stílus, nem mindenki díjazza vagy fogadja ezt be. De azért általában jó kritikákat kapott, ahol pesti lapokban megjelentek, ezt a nagy albumban közöljük is, meg mai festőművészek visszaemlékezéseit is közlöm. Hát ezek olyanok, mint tényleg a felvidéki szlovákok vagy magyarok, egyszerű emberek, itt is nagyon a mai korba hozza a bibliai témákat. Ez a második változat már jóval drámaibb. És ez a látványból a látomásba, ez ugye az 50-es évektől fogva a kedvelt megfogása lesz. Hát ez már tényleg egy... A feleségem mindig azt mondta, míg élt, mert néhány éve meghalt a Lili néni, hogy hát ezeket nem szeretem. Azt mondja, nem jó ezekre ránézni sem, mert ez olyan exaltált, ez ilyen borzalom. Mondtam neki, Lili néni, de hát a festő hazudna, hogyha a 20. századot nem így festené le. Ő is letette a pincébe, mert a lakásba csak a kellemesebb tónusú képeket hozta föl. Egy több nyelven beszélő, nagyon művelt asszony volt. Hát ezek Szudinak a legnagyobb alkotásai, mind felfogás, mind kivitelezés dolgában. Ilyet úgy nem jutott eszébe magyar festőnek. Ez a modern három királyok, ez úgy tényleg megdöbbent, ugye a pirula, a gyógyszer, akkor a sok gépesítés, meg hát a hadi technika, hogy ezt adja, és tényleg a mai világban, ha beleszületik egy ember, végül is ezt kapja, nem? Sőt, hát van a birtokomban néhány festmény is, és elviszem, hogy lehessen látni az ecsetkezelést is, meg minden. Én azt gondolom, hogy nagyon sok nagy festőnk volt, és nagyon sokról nem is tudunk, nem tudunk, és például Sárospatakon is megdöbbentett engem, hogy egy ilyen nyírkos pincébe kellett rátaláljak, egy 10 nagy méretű, tehát ezek ilyen nagyon nagy méretű, ilyen 3x2 méteres képek, de ezek meg nagyon megrázó képek, a Krisztus és az ember megaláztatása. Vannak neki a zsidóüldözésről festett képe is. Tehát sok minden van, nem akartam itt csak egy célszerű bemutatkozásra van, de a szudi.hu honlapon sokkal többet tetszenek megtalálni.
Csak tetszik tudni, egész más az, hogy ön előadja a képekhez való szöveget.
Ott is rajta van, ott is van tárlatvezetésem.
Mert ez egyszerűen lenyűgöz.
Igen. Hát a Góját nagyon szerette, és tényleg Góját érdemes felfedeznünk, mert Rembrandt után tulajdonképpen Picasso-ig a legnagyobb festő, hogy 100 évenként van egy ilyen. Tehát ez a Francisco Goya, amit a Metszet sorozataiban is csinált, és amit a festészetében is, az tényleg az 1800-as évek legkezdetibb részének legnagyobb festészete. És mondom, ő kezdi ezt, hogy átviszi látomásba, hogy az emberiség megy az önfelszámolás, meg az önpusztítás felé, és a háborúk, az erőszakos cselekmények, a migráció, hát ez maga a migráció, nem? Az egész emberiség migrál. És ez meg a Kronosz felfaja, ugye ez a görög mitológiának egy híres története, de hogy a saját gyerekeinket, tehát hogy miért szüljük a gyerekeinket a világra? Nem azért, hogy egy boldogabb világban éljenek, vagy egy jobb világban, hanem egy még rettenetesebb világot biztosítunk a számukra. Ezek már Szúdinak a... Hát vannak ilyen tényleg... Volt, amikor az emberek kétszer végigjárták a kiállítást, és így kóvályogva mondták nekem, hogy ha nem látták volna ezeket a képeket, mert az ember mindig jót akar képzelni a világról, hát akkor megmaradtak volna az illúzióikban, hogy azért nem is olyan rossz ez a világ. De most megnézték ezeket a képeket, és komolyan elgondolkoztak, hogy ez a világ, ez tulajdonképp micsoda, meg mifelé megy ez a világ. Mert mi sokszor nem így akarjuk látni, meg hát persze az ember a szépre, jóra törekszik, de sajnos a valóság az, hogy a világnak is ma is a 80%-a nyomorog, és ma is meghalt 55 ezer kisgyerek éhhalállal, és ma is, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy régen, amikor megölték az embereket, körülbelül egy embernek a meggyilkolása olyan $50 került. Ma viszont ez $50,000, és beleteszik az $50,000, hogy meggyilkolják. Ugyan most már repülőgépeket is úgy küldenek háborúba, hogy pilóta nélkül egyszerűen bevezénik, de ez iszonyú nagy pénzbe kerül. És kiszámították tényleg, hogy 2000 évvel ezelőtt a Római Birodalom legkegyetlenebb üldözése idején, vagy az Amerika felfedezése idején, akkor $50 szántak egy háborúban egy embernek az eltüntetésére. Ez a 20. században, amelyben 200 millió embert töltek meg erőszakosan, ez $50,000. Ez a másik nagy képe a három királyok után, és nem is említettem, mit egyszerűen gondolni, hogy milyen címet adott neki. Kain útja. Kain útja. A Bibliában ez Júdás levelében fordul elő, hogy ne induljunk el a Bálám, a Kóré és a Kain útján. A Kain útja lényegileg az erőszak, hogy Kain megölte az öccsét Ábelt. Ugyanúgy a mai emberiség a gyilkolásban és a rombolásban látja az élete fő célját. Ez a Kain útja, ez négy festményből áll, ez is ennek a ciklusnak a része, hogy hova vezet a Kain útja. Nagyon sok a példázatokról csak ezt mutatom be, de van a kovász példázata, kincskereső, nagyon sok példázatot, nincs olyan magyar festő, aki Krisztus példázatait ennyire. Hát ezen azért én érzem egy kicsit a 60-as évek levegőjét, nem biztos, hogy ezek olyan nagyon jó megfogások, főleg ezek a látomások a megrendítőek, ez például jobb, mint az előző, de hát persze korhoz kötött minden művészet. Én nem azt mondom, hogy ő a legnagyobbak közé való, de minden esetre figyelmet felkeltő, és az embert úgy a falhoz szögezi egy kicsit. És mondom, ahova elvittük még Tolna megyétől Borsod megyéig, mindenütt fiatalokra kijöttek gimnáziumok megnézni ezeket a festményeket, jöttek családok, idős emberek, és mind állnak a képek előtt. Szlovákiában is több helyen voltunk, és a falu népét végigvezettem, hát ott nem volt ilyen nagy kiállító hely, nem tetszenek elgondolni, hogy mi játszott kézre, hogy a bölcsödét megszüntette Garam Szent György, mert nem volt elég gyerek, és üresen állt egy óriási nagy, mint ennek a teremnek a két-háromszorosa bölcsöde, és ott tudtunk 60 képet így kihelyezni a fal, és akkor vittem a falu népét így a képek előtt, és így végig vittük. Most már egy vállalkozó megvette, aztán átalakítja a lakásoknak. Ott gondoltuk, hogy írunk egy kérvényt az Angela Merkelnek, hogy adjon pár százezer eurót, hogy csináljunk egy emlékházat, de aztán végül is jöttek a német események, és ő nem tudott velünk foglalkozni. Ezt a kis albumot ajánlom, tényleg 500 forint féláron adjuk, és benne vannak azok a tájképek is, amiket nem vetítettem le. Vannak ilyen erdei, szintén nagyon erős, barna, zöld tónusú képek, és azért szerkesztettem így, hogy ejtett festő, elfel ejtett festő, mert ők tényleg ejtették. Tessenek meggondolni, hogy itt Budapesten a műterme a Dunaparton volt, ha a Margit szigetről átetszenek nézni a pesti Dunapartot, van egy modern református templom. A 13. kerületben nagy tornya van, és mögötte olyan lelkész lakások vannak, hogy két lelkész lakáshoz műterem is tartozott. Tehát ott modellt fogadhatott, kifeszíthette a minden pénzét ilyen vászonra, vakkeretre költött, tehát rámába egyet se tudott tenni, és tulajdonképpen ő magának festett. Semmi reménye nem volt, hogy kiállítják bárhol is. Magának festett, a családja tudta, és amikor én 2008-ban elmentem a családhoz, hát azok azt hitték, hogy álmodnak, hogy hát valaki ezzel foglalkozik, és aztán mondtam neki, hogy várjuk meg az országos hatást, jött a tévé, rádió, minden, és beszéd témává vált, tehát természetesen szűk körben. Én magam is mondtam, hogy nem egy újabb csontvárit fedeztünk fel, nem akkora tehetség, de mégis jó lenne nem elfelejteni azokat a művészeinket, akik itt éltek, gyötrődtek, küszködtek, az akkori világból megláttak valamit, sőt a jövőből is megláttak valamit, de hát őt ejtették tulajdonképpen, és nagyon korán, 62 éves korában itt, aztán ki kellett költözni a lakásából az Ilka utcába, ide hiszem az 8. kerület, és akkor ott egy, azt hiszem, hogy egy tüdőgyulladás következtében érte őt a halál. Hát így, itt három festményt tettem a címoldalra, egy tájképet, ezt a modern három királyokat, és a Szent Család hazatérése, és a Biblia nép a táj festője. Hát én meg a mi alapítványunk ennyit tudott megtenni, most is szívesen adják nekünk a festményeket, bárhova elengedi a család, hogy elvigyük, minden festménnyel el tudtunk számolni. Azért 80 festményt mozgattunk, nem kis dolog volt itt a Kárpát-medencében. Természetesen egyetlen egy pályázatot nem nyertünk, még 50 ezer forint értékben sem.
Hogy tetszett rájönni? Hogy jött rá, hogy létezik egy ilyen?
Hogy írtam egy könyvet, az a cím, hogy a Biblia a magyar képzőművészetben, itt is itt van, és ahhoz, hogy én úgy gondoltam, hogy soha senki nem írt ilyen könyvet, hogy a Biblia a magyar képzőművészetben. Az összes szobrot megnéztem, a grafikákat, tűzzománcokat, festményeket is, még néhány festőt felfedeztem, Szentesen is élt egy nagyon jó festő a század elején, de a modernkori festők közül őt fedeztem fel. Ha megtetszenek nézni a művészeti lexikonban, ennyi van róla, tehát csak egy ennyi. Aztán mondom, elmentem Sárospatak ide-oda-amoda, és amikor aztán a fiával találkoztam, a fiával jó barátságba keveredtem, aki hát nagyon hálás ezért, és ő is Németországból például ezt a könyvet is félig meddig ő szponzorálta, mert természetesen erre se kaptunk még a Magyar Művészeti Akadémiától, akinek az elnöke, a Fekete György, szintén református lelkésznek a fia, de annyira nem foglalkoznak Magyarországon, annyira sajnos a politika lengi át a dolgokat, hogy mindenki csak a maga kebel baráti körével foglalkozik. De hát mondom, még a református, most ezt elküldtem például református egyetemeknek, meg vezető teológusoknak, egy helyről kaptam visszajelzést pápáról, hogy vesznek tőlem 10 darab ilyen albumot. És ez volt a legnagyobb dolog, hogy 10 albumot vettek. Hát nekem ki kellett adnom 1000 példányban, tehát ez néhány milliós ügylet volt, amit hát azóta is nyög a mi alapítványunk is. De hát legalább ennyit megcsinálni, meg én a Biblia elkötelezettje vagyok, a Biblia sajnos Magyarországon annyira ismeretlen, hogy mindenki, aki a Bibliát valamilyen formában feldolgozta, vagy népszerűsítette, költő, vagy festő, vagy zenész, én azt szeretném az emberek elé állítani, hogy mi nem vagyunk olyan elvadult nemzet. Tegnap is egy Biblia kiállítást nyitottam meg Sopronkövesden, és ott is elmondtam, hogy a magyar nép kezébe 700 év késéssel került a Biblia, tehát ugye 896 után 1590-ben adta Károly Gáspár a magyar nép kezébe a teljes Bibliát. 400 éve van a Biblia kezünkben, nem ismerjük a Bibliát, legalább egy Munkácsit, egy Csontvárit, Zicsit, Szúdit megnézve kicsit érezzünk késztetést, hogy vegyük elő a Bibliát, a Bibliában olyan kincsek vannak, amiket sehol máshol nem lelünk, és ennek keretében hát adtam így a fejemet erre. Most jelen pillanatban itt tartunk, és ennek a sorozatunknak ez az utolsó előadása, de aki eljön velünk, nem tudom, hogy tetszik-e tudni erről, hogy most Zalafaluba megyünk tárlat látogatásra, lehet még itt jelentkezni. Május 29-én vasárnap délelőtt 8 óra, 3-4-8-kor indulunk a műcsarnok elől, minden évben ezt megrendezzük. Zicsi Mihály hatalmas bibliai képét, a 25 négyzetméteres Démon fegyverei, vagy Rombolás géniusza diadala című képét fogjuk megnézni, és ott is lesz magyarázat és tárlatvezetés. 10 festményt látunk még, egy csomó részkarcot, emlékeket Zicsi bölcsőjétől, a Grúz szobájáig, a Szentpétervári műtermétől kezdve minden ott ki van állítva. Úgyhogy páratlan élmény, aki nem járt még ott, mindenkit szeretettel hívok. Köszönöm szépen, hogy a mai nap is kitetszettek tartani. Tegnap nekem Ausztriába kellett mennem, és azt nem tudtam lemondani, azért nem tudtam szombaton délután a szokott időben megszervezni a kiállítás, vagyis hát a vetítést. Így ezzel a sorozatunk itt befejeződik, majd ősszel talán egy újabb sorozatot.
Még júniusban jössz egy Munkácsi, tudod, a Milton, amikor az
elmény. Júniusban? Mikor? Mikor? 11. Bocsánat, akkor lesz még egy 13 plusz 1. Akkor, bocsánat, akkor jó, hogy Timikém, ezért, látod, ezért fogadtalak fel most. Ez szóljál, mert akkor még, bocsánat, akkor nem búcsúzom, ha valaki szeretne eljönni, fel lehet kapcsolni, köszönöm szépen. Ha valaki szeretne eljönni június 11-én, mivel Munkácsival kezdtük ezt a sorot, két éve kezdtük, körülbelül másfél éve, múlt szeptemberben kezdtük, akkor most tartanék egy Munkácsi összbemutatót. Megjegyzem egyébként, akinek van erdélyi rokona, jövő héten Csíkszeredában fogok lenni, egy sorozatot